Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hétvégi viharok főként a Dunántúlon okoztak károkat, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MT-vel. Több mint 170 alkalommal avatkoztak be még tegnap, leginkább a kidőlt fák jelentettek problémát, ma pedig folytatják a munkát. Széllökés és csapadékrekord dőlt meg tegnap, írta a Hungaromet. A Kaphegyi meteorológiai állomáson óránkénti 118,8 km-es széllökés mértek, Bakonybél településen pedig egy nap alatt 87,4 mm csapadék hullott. A szél fokozatosan veszít erejéből. Nagy erőkkel készül a vízügy az érkező árhullámokra, ám az előrejelzés a ciklon gyors változása miatt bizonytalan, közölte még tegnap az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A hatóság azt írta, az akkori aktuális előrejelzés szerint a várt csapadékmennyiséghez képest a Felső Duna, az Inn, a Traun, az Ensz vízgyűjtőjén valamivel több, míg a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb csapadékra lehet számítani. Mosonmagyaróvár védelmében azért előkészítik a Lajta szükségtározó megnyitását. Budapestnél holnaptól harmadfokúra emelik az árvízvédelmi készültséget, az alsó rakpartokat, amelyeket várhatóan kedden dönt el a Duna, már hétfőtől lezárják. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, és az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén le is zárhatják majd. Romániában 4 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt. 4 áldozat holttestére házaikban vagy udvaraikon találtak rá a hatóságok. Az ítéletidő 8 zömében Moldvai megye 19 települését érintette. A kormányfő és több miniszter is az árvízzel leginkább sújtott térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csehországban több mint 60 ezer háztartás maradt áram nélkül a heves viharok után. A legsúlyosabban a Németországgal határos Uszti nad Lábem régiót érintette a vihar. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott a katasztrófa helyzet, a kidőlt fák több vonalat is elzártak. A szomszédos Lengyelországot is heves esőzések sújtották, számos folyó és patak vízszintje megemelkedett. Magyarország már bevándorló ország lenne, ha a brüsszeli migrációs szabályokat követte volna, mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője reggel a Kossuth Rádióban. A magyar soros elnökség olyan javaslatokat szeretne megtárgyaltatni, amelyik végre megállt parancsol az illegális migrációnak, fejtette ki Dajs Tamás. Felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a kérdésben láthatóan eltér a magyarországi ellenzék és a Fidesz-KDNP álláspontja, hiszen az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza párt elnöke világossá tette, ő a brüsszeli migrációs szabályok magyarországi alkalmazását szorgalmazza. Dajs Tamás közölte azt is, az Európai Parlament jövő heti strasbourgi ülésén világossá válhat, a magyar kormány és kormányfő elképzelései végre olyan soros elnöki programot jelentenek, amely néven nevezi az Európai Unió és a tagországok tényleges problémáit, azokat nem kívánja eltagadni, és a problémákra kézzelfogható, a megoldás esélyét magában hordozó javaslatokat tartalmaz. Azt mondta, a magyar elnökség kitüntetett elképzelései közé tartozik a romokban heverő európai gazdaság versenyképességének javítása. Csúcsformában van a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára és a Budapest Airport ZRT. Loga Máté ismertetése szerint augusztusig az utasforgalom közel 20, az áruforgalom 50%-os növekedést mutat. A légi kikötő a nyár elején került újra nemzeti többségi tulajdonba. Újabb népszavazást kezdeményezne a migránsok befogadásáról a legnagyobb lengyel ellenzéki párt. A Jog és Igazságosság a népszavazás érdekében aláírásgyűjtést indított a kormányzati intézkedések elleni varsói tüntetésükön. A pártelnök Jaroszláv Kaczyński kijelentette, nemet mondanak Brüsszelnek a migránsok áthelyezésére. A referendumhoz legalább 500 ezer támogató aláírás szükséges. A szerb elnök jóváhagyta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, a döntés még a kormánynak is el kell fogadnia. Alekszandr Vučić egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be Szerbiában, míg a nők önként jelentkezhetnének a kiképzésére. Ez értelemszerűen a délvidéki magyarokra is vonatkozik. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz még az ég, többfelé várható eső. Északkeleten van legkisebb esély a csapadéknak, és ott a nap is előbukkanhat. A szél fokozatosan gyengül majd. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 11-12, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Visszatérő vendégünk a műsorban már Sipos Gál Eszter óvodapszichológus, akivel a mai alkalommal a szobatisztaság témakörében fogunk beszélgetni. Így például szó lesz arról, hogyan érdemes bevezetni ezt a változást a gyermeknél, és arról is, mivel tudjuk támogatni vagy hátráltatni ezt a folyamatot. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, és mai vendégemet is, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a szobatisztaságot mikortól érdemes elkezdeni, milyen buktatói lehetnek, mivel nézzenek szembe a szülők ilyen szempontból, intézményi szempontból, a gyerek szempontjából, és kinek mi lesz majd a jó. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is. És ez egy nagyon kardinális probléma is szerintem most, hogy a beszoktatási időszak van az óvodákban, illetve a bölcsödékben is sok helyen, sok családban szóba kerül az, hogy egyáltalán most, vagy lehet, hogy a nyáron szóba került, hogy erőltessük-e, ne erőltessük, tudunk-e úgy óvodába menni, hogy nem szobatiszta a gyermek. Tehát most így megpróbálom ezeket pontokra zenni, mert nagy témának indulunk neki.
Igen, tehát kezdjük szerintem onnan, hogy valamikor 2 éves kor körül valaki már magától, van olyan gyerek, bár én ezt urbán legendának gondolom, de van olyan gyerek, aki magától egyszerűen úgy gondolja, hogy nem kell tovább a pelenka. És ugye, hogyha már bölcsödébe is jár az a gyerek, akkor valószínű, hogy hamarabb is elindulhat ez a folyamat, hiszen ott vannak ilyen szülőket segítő csoportos foglalkozások, amikor elmondják, hogy legalábbis a miénkben volt, hogy hogyan is érdemes a szobatisztaságot hatékonyan bevezetni a gyermeknél, de hogy általában ezt ugye az óvoda határozza meg, vagyis az az életkori határ, amikortól el kell hagyni a pelenkát.
Alapvetően ahhoz, hogy egy gyermek szobatiszta legyen, ez nem urbán lenne, de hogy elsősorban ő maga kell, tehát hogy valóban vannak önök, akik ezt maguktól intézik, de azért nem úgy, mint ahogy a mesékben szól.
Kellett is kell külső neki, nyomás.
Igen, igen, érdemes. Illetve hát ugye a kultúránk azért adja ezt, hogy látja a szüleit a mosdóhasználat, ha nem is közben, de hogy előtt, után, illetve a társait is bölcsödében, noviban. De alapvetően az, hogy az a feltétel a szobatisztaságnak, hogy a gyermek idegileg, idegrendszerileg megérjen rá. Ezt onnan tudjuk, hogy szól, ha pisilnie kell, vagy kakilnia kell, tehát hogy előre jelzi az ingert, mert hogy tudja érezni, és tudja szabályozni, tudja gátolni azt, hogy ő most egyből ennek ugye eleget tegyen. Ehhez egyébként, és ezért is variálódik egy picit ennek a életkori megnyilvánulása, mert hogy alapvetően nem egy tempóban érnek a gyermekek. Tehát van olyan, hogy már másfél éves korban elkezdődik, de mondjuk én azt gondolom, hogy az nagyjából az nagyon alsó határ, tehát hogy attól korábban én nem gondolom, hogy szobatisztítás tisztaságra képes vagyok, és másfél éves korban is nagyon-nagyon ritka, tehát hogy alapvetően átlagosan 2-2,5 éves korkor, de van, aki nem másfél éves korban elkezdődik az, hogy megjelenik az igény arra, hogy ő legalábbis minimum szóljon, hogy neki most éppen pisilnie kell, illetve van olyan, akit zavar is, hogyha nedves lesz a pelenkája, és akkor a cserét kíván, illetve hogyha még nem tud beszélni a gyermek, akkor sokszor csak úgy ledobja magáról a pelenkát, és akkor ezt azért vehetjük egy egyértelmű jelnek arra, hogy ő megérett rá. És nem összetévesztendő azzal, mert hogy ugye azért a szülőket tudják ilyen sztorikkal traktálni, és kicsi bűntudatot kelteni bennük, hogy mert a mi időnkben már nem tudom hány egy évesen már a bilit használt a gyerek, hogy nem összetévesztendő azzal, hogyha valakit ráültetnek a bilire, és addig ültetik, míg bele nem pisil, mert egy bizonyos idő után ugye már ez meg fog történni, főleg, hogyha jól megitatják előtte. Tehát, hogy az, hogy valakit rákényszerítenek, az nem szobatisztaság. A szobatisztaság az, hogyha a gyermek érzi az inger közelettét, jelzi, és ugye tudja addig késleltetni, amíg a mosdóra vagy a bilire nem ér. Tehát, hogy ezt nevezzük ugye szobatisztaság.
Ez egy valamekkora folyamat egyébként, ahonnan elkezdjük a gyerekkel, és amikor már ő is tényleg tudatosan össze tudja kapcsolni ezt, és még akkor is előfordulnak balesetek, amikor mondjuk egy elmélyült játék, vagy akár mesét néz a gyerek, vagy bármi olyan foglalkozással tölti az idejét, amiben el tud mélyülni, akkor el is felejtheti ezt. És ugye ezek a balesetek okozhatnak nekünk kellemetlenséget, de itt nagyon fontos, hogy hogyan reagálunk.
Igen, természetesen egyébként úgy tartja jelen állapotban a pszichológia, hogy 5 éves korig, ez teljesen természetes, hogyha valaki bepisil, vagy esetleg bekakil, azért ennek is fontos a számát, meg azt figyelembe venni, hogy mikor jelentkezik. Tehát, hogyha valaki mindig, minden nap bepisil, azért az nem az, hogyha néha baleset történik. A reakciónk az valóban nagyon fontos, tehát nem szabad bűntudatot kelteni a gyerekben, nem szabad leszidni érte, természetesnek kell venni, nyilván nem is dicsérjük meg, hanem egész egyszerűen megjegyezzük, hogy az ilyesmi előfordul, és ugyanúgy, mint hogyha mondjuk kiöntjük a tejet, akkor azt felmossuk, vagy hogyha vagy reggelente megágyazunk, lecseréljük a nedves ruhát szárazra, meg persze megtörölgetjük a gyermeket, megbiztosítjuk arról, hogy semmi baj nem történt ezzel kapcsolatban, ez ilyesmi megtörténik, és esetleg ugye felhívjuk rá a figyelmet, ha legközelebb érzi, hogy ilyesmi van, akkor szóljon, tehát hogy ő próbáljon odafigyelni, de nagyon-nagyon finoman, tehát hogy a semmiképpen sem szabad vele éreztetni, hogy számunkra teher az, hogy ő most bepisílt vagy bekakilt, mert az nyilván eléggé rosszul veszi ki magát.
Igen, az lett volna a következő kérdésem, hogy hol tudjuk ezt nagyon elrontani, vagy őt hátráltatni ebben a folyamatban?
Hát alapvetően ugye az egyik ez, amit mondtam, a másik pedig az, hogyha nagyon korán erőltetjük, én azt gondolom, hogy manapság már ez nem szokott előfordulni, sőt, hogyha lehet ilyet mondani, átestek a szülők a ló túloldalára, tehát annyira nem merik már erőltetni, hiszen ugye ez egy korábbi generációs hiba volt, és ezt már nagyon igyekeznek elkerülni, hogy most már viszont megcsúsznak a szobatisztasággal olyan gyermekek is, akik idegileg érettek lennének rá, azért, mert egyrészt ugye kényelmesek is a pelenkák, jó a netszívó képességük, illetve egy kicsit azért egyszerűbb ugye nem felkelni éjszaka, ágyneműt cserélni, illetve tényleg a szülők nagyon igyekeznek azért a gyermek preferenciáit előnyben részesíteni, ami szerintem nagyon pozitív, tehát hogy abszolút nem ez ellen beszélek, de hogy azért szerintem van egy ilyen vékony határa, ha ki lehet azt balanszírozni, hogy nem erőltetjük, viszont valahogy bevezetjük a mindennapokba. Tehát hogy azért ennek is megvan a rendje módja.
Meg, hogy egyébként más szülőtársaktól is hallottam, hogy próbálják valahogy a saját életüket oly módon megkönnyíteni, főleg itt mögöttünk van egy viszonylagos utazgatós időszak, tehát hogy beülünk az autóba, felülünk a vonatra, és A-ból B-ba még eljutunk, hogy ne legyen baleset, és mondjuk, ha nem vonattal megyünk, akkor ott akadhat baleset. És akkor felteszik a pelenkát. Amivel ugye vélhetően össze is zavarják egy kicsit a gyereket. Ez így van? Tehát, hogy ilyen esetekben, hogyha már mondjuk neki jól működik ez a rendszer, és mégis ráadjuk a pelenkát, ez őt összezavarja?
Azért fontos arra figyelmet fordítani, hogy mennyi idő telt el. Tehát, hogyha még alakulóban van a szobatisztaság, akkor szerintem nem életszerű elvárás mondjuk egy 3-4 órás út előtt, hogy már pedig akkor sem legyen pelánka. Ha tényleg meg tudják oldani, hogy megálljanak, vagy esetleg tudnak alá olyan ülő alkalmatosságot alátétet tenni, ami nem baj, hogy átelzik, akkor rendben van, de mondjuk egy buszos útnál szerintem nem elvárható szülőtől, hogy akkor ne tegyen oda pelánkát. Ha esetleg most az elmúlt egy 2 hónapban történik, tehát hogy még nem egy befejeződött folyamatról beszélünk. De ha már fél éve nem pisél be a gyermek, akkor szerintem nem érdemes. Még akkor is, hogyha megkockáztatjuk a balesetet, akkor viszont úgy érdemes készülni, hogy váltóruha, meg esetleg egy törlőrongy. Nyilván egy kicsit kényelmetlen, viszont érdemes vállalni az áldozatot, mert már visszarakni egy olyan pelenket, amit már levettünk, az már úgy nem. Amikor még zajlik a folyamat, akkor a gyermek is el tudja fogadni, hogy az utazás az nem egy szokványos állapot, tehát nem az ő szokásos napi rítus, a napi rendje, és akkor azért nem olyan feltűnő, meg azért nem olyan megkavaró. Nem azt mondom, hogy ideális, de azt mondom, hogy elfogadható. Tehát szerintem azért nem fair életszerűtlen elvárásokat támasztani a szülők felé, de amikor már valóban egy kialakult szobatisztaságról beszélünk, akkor nem kell aggódni, és nem érdemes visszatenni a pelenkát.
Azt gondolom, hogy talán ennek a leszoktatásnak, vagy átszoktatásnak egy kritikus pontja még az, hogy éjszaka bepisil-e a gyerek, és hogy ez meddig lehet normális.
Éjszakai szobatisztaság az alapvetően később alakul ki, de nagyon sokszor én mégis azt tapasztalom, hogy megjelenik az szépen a nappalival is, tehát hogy nyugodtan lehet ezt is támogatni, viszont ha az egy 4-5 éves korban alakul még csak ki, még az is belefér. Később azért már megfontolandó. Meg az is megfontolandó, hogyha a szülők odafigyelnek arra, hogy ne igyon sokat éjszakára a gyermek, és még mindig bepisül, és már ugye 5 éves elmúlt, vagy már majdnem 5 éves, és olyan nagyon erős mintázatot alakít ki, hogy mindig tele van a pelús, mindig nagyon pisis, akkor azért nagyon fontos, hogy járjanak utána, hogy szervi oka van-e, vagy hormonális oka, mert hogy ilyennel is találkoztam már a praxisomban, hogy kiderült, hogy hormonális oka van annak, hogy éjszaka, a már nappalra stabilan szobatiszta gyerek éjszaka még bepisilt.
Lelki oka lehet?
Természetesen lelki oka is lehet, de először mindig a szervét érdemes kipróbálni, és lehet lelki oka is. Tehát azért is mondtam, hogy nagyon fontos figyelni a bepisülések számát, meg hogy mikor jelenik meg, mert valóban egy éjszakai bevizelésnek lehet akár szorongás és a hátterében. Annak, hogyha bekakil a gyermek, annak nagyon súlyos traumák is lehetnek a háttérben. Tehát, hogy ezt már most nem csak inkább szülőkhöz, hanem pedagógusok felé is mondanám, hogy nagyon fontos, hogyha egy viszonylag idősebb gyermek, tehát egy 6-7-8 éves gyermek még bekakil, akkor ott nagyon-nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, mert ott súlyos, akár erőszakos trauma is lehet a háttérben, és ezt minél előbb érdemes feltárni, vagy ha ő nem tudja, akkor a gyerekvédelemnek is lehet szólni. Tehát ez nyilván hál' Istennek a ritkábbik eset, meg a kritikus eset, de hogyha erről beszélünk, azért érdemes szerintem ezt is megemlíteni, hogy legyünk észnél, meg figyeljünk oda nagyon.
Említetted, hogy ugye egy határvonal ez az óvodába lépés. Ez egy feltételként van megszabva, de feltétel-e az, hogy tényleg szobatiszta legyen a gyerek?
Hát alapvetően ez óvodánként változó, tehát ezt maga az intézmény határozza meg, hogy az ő nevelési programjába belefér az, hogy pelenkásokat fogad vagy sem, de hogyha, tehát mindenképpen érdemes a választott óvodával konzultálni, de ha engem kérdeznek, én azért azt javasolnám, hogy jobb a gyermeknek az, ha otthoni közegben a szülő segítségével szokik le ugye a pelenka használatról, és úgy érkezik már meg az óvodai közösségbe, tehát hogyha ez megvalósítható. Ha nem, akkor pedig elgondolkodtató, hogyha valaki már 3 éves elmúlt, és még nagyon nem megy a szobatisztaság, hogy nincs-e idegrendszeri éretlenség a háttérben, mert akkora már egyébként ki kéne alakulnia annak legalább az igénynek, tehát legalább annak, hogy
tehát 3 éves kor körül.
Igen. Tehát annak, hogy az oké, hogy bebecsúszik, de az, hogy ő szól, meg hogy ott van benne az igény, hogy mégis ne úgy játszon, meg ne úgy töltse a napját, hogy hát úgy olyan kényelmetlen helyzetben. Ha ez nincs, akkor ott valószínűleg azért van valamilyen idegrendszeretlenség, amit megérdemes megtámogatni szenzomotoros tornával, tehát hogy akkor egy kicsit azért résen kell lenni ugyancsak.
Tehát az óvodában elő szokott fordulni az, amikor, tehát itt ugye a kis csoportosokról beszélünk, éppen beléptek az óvodába, adódnak balesetek, és akkor a többi kisgyerek mondjuk csúfolódni kezd, amiatt, hogy vele mi történt. Előfordulnak ilyenek?
Ritkán előfordulnak, de azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően az óvodás gyerekek nagyon rugalmasak, és a pedagógus reakciója meghatározó. Tehát, hogyha ő ezt a világ legtermészetesebb dolgaként kezeli, akkor a gyerekek is úgy fogják. Mivel, hogy velük is előfordul. Lehet, hogy egy-egy gyereknek kicsúszik a száján, de nem lesz annyira mérvadó, vagy nem lesz annyira középpontban ez a téma, hogy aztán ugye megalázva kéne érezze magát a gyermeknek. Én nem gondolnám, tehát nem ez a vezető tapasztalat. Hát az óvodás gyermekek nagyon erősen mintázzák még a felnőtteket. Tehát, hogyha a pedagógus ezt jól kezeli, akkor a gyerekek nem fogják.
Igen, azért is kérdeztem, hogy ez visszavetheti-e őt ebben a fejlődési folyamatban, ha mondjuk csúfolni kezdik a társai.
Persze, hát ez egy olyan plusz szorongással párosul, ami ugyancsak ugye az önszabályozásra hatással van. Tehát az, hogy főleg a szorongós gyerekeknél egyébként is gyakori jelenség az, hogy akkor is vizelési ingert éreznek, mikor az nincs. Tehát, hogy aztán ugye még kényelmetlenebbé, kellemetlenebbé teheti ezt az időszakot, de hát ilyen ne történjen. Ezt ugyancsak a pedagógusoknak mondom, hogy nyilván résen kell lenni, és én azt tapasztalom azért a legtöbb óvodapedagógusnál, hogy nagyon-nagyon finoman kezelik ezeket a helyzeteket. Sokszor meg a Dajka nénéknél is, tehát egy jó Dajka nénénél egy ilyesmit észre se vesznek a gyerekek. Tehát úgy gyorsan, hogy elslisszolnak kicsit a kis fürdőszobában, elsimítják a dolgokat, és akkor utána megy minden tovább. Tehát hogy ezért hál' Istennek ez szépen zajlik.
Egy gondolat erejéig említetted, hogy a szülők átesnek most már egy kicsit a másik oldal irányába, hogy túlzásba viszik, és ők is lehetetik magát ezt a folyamatot. Mit láttok, mi a tapasztalat szakemberként, hogy miért van az, hogy mindent megpróbálnak egy kicsit finomítani, kitolni időben, tovább tart a leválási időszak, a beszoktatás még az óvodába is talán?
Alapvetően az én nézőpontom erről az, hogy próbálják nagyon kímélni a gyermeküket, amit én abszolút méltányolok. Tehát szerintem semmiképp sem gondolnám, hogy emiatt szégyenkezniük kéne, viszont sokszor bátorítani kell őket, hogy higgyék el, nem okoznak sérülést a gyermeknek, illetve egy kicsit azt gondolom, mivel érzelmileg nagyon erősen be vannak vonodva ezekbe a helyzetekbe, hiszen a saját gyermekükről van szó, jól jön egy kicsit egy külső szemlélő, aki szól, hogy most már azért nem kell annyira abbahagyni, meg hogy sokszor azt tapasztalom, hogy olyan sok mindent megtesznek azért, hogy gördüléken legyen a szobatisztaság, hogy már kontraproduktívvá válik. Tehát, hogy még plusz játékot adnak a kezébe, még zenélő Billy, már a konyhába is lehet kakilni, tehát, hogy, és ezzel...
Úgy néz ki a Billy, mintha egy igazi WC lenne, és még lehúzó hangot is ad.
Igen, ilyet már láttam.
A piac megteremti tulajdonképpen az igényt.
Igen, abszolút, és ugye nyilván ez... gyakorlatilag a fogyasztói társadalomnak, vagy a fogyasztói mentalitásnak is betudható az, hogy valóban, tehát, hogy mikor már ennyire nagy a választék, akkor az ember persze, hogy a legcsodálatosabbat szeretné a gyermekének megvenni, de hogy erre nincsen szükség. Tehát szerintem, amire nagyon oda kell figyelni a szobatisztaság kialakításánál, hogy lehetőleg a fürdőszoba felé orientál, tehát ahol egyébként a felnőttek is végzik a dolgokat, ott a WC-nél, tehát lehet Billybe, csak abban a helységben orientálni a gyerekeket, hogy ott végezzék ők is, ezzel is segítjük őket arra, hogy megszokják, hogy ugyanazon a helyen történik, tehát ahogy már közelednek a mosdó felé, az áróizmok egy kicsit lanyhulnak, és könnyebbé válik. Ugye a pisilés az eleve, de hogy a kakilás az, ami ugye megint nagyon kardinális szokott lenni, illetve a másik, ami sokat, nagyon sok mesekönyv is van, ami rengeteget segíthet, ezek közül majd mondok azért példákat, illetve az, hogyha játékosan bevezetik, tehát hogy először akkor a plüss állatok mennek el Billyre, meg akkor ugye ők is nyíltan ugye vállalják ezt a... De hát ez általában meg szokott történni, mert ugye másfél éves kor körül még a gyerekek olyan matricák, hogy mindenhová követik az anyukát, ugye ez kihagyhatatlan, hogy ebbe a WC is belekerüljön, de hogy nyilván megint nagy segítség, van egy nagy tesó, és akkor tőle látják a dolgokat, de én azt gondolom, hogy azért nem ördöngőséghez is nem kell tőle félni, és értem azt, hogy miért félnek a mostani szülők, de hogy ezzel azért nem segítenek a gyerekeknek.
Mert hogy küzdünk a múltbéli rossz minták ellen?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát régen még abszolút nem a mi generáció, nem a korábbi generációban, meg ez volt sokszor probléma, hogy azért volt mondjuk akár egy-egy felnőttnek is szorulása, és nagyon komoly tünetei, mert hogy túl hamar, túl korán erőltették a szobatisztaságot, illetve ugye a vécézést, illetve ez is egy olyan teljesítmény volt, amihez hozzákötötték a figyelmet, a szeretetet, amit a gyermek kapott. Tehát, hogy ez ugye nyilván azért egy életre szóló traumát is jelenthet, és ugye ezen már túl vagyunk, de én azt gondolom, hogy ezt meg most igyekszünk, tehát hogy ez az antitézis annak, hogy most túl kompenzálják egy kicsit a szülők ezt, és hogy szerintem ez egy természetes jelenség az emberiség történetében, de hogy jó, hogyha esetleg valaki szól, hogy most már ebből vissza is lehet venni egy kicsit, és tényleg tehát sokkal természetesebben lehet ezt kezelni, meg nem kell félni attól, hogy a gyermeknek azért ez nehézség, mert az nem ugyanaz. Tehát, hogy ha veszek neki egy bilit, meg mondom neki, hogy hogyha érzed, hogy pislinek, akkor gyere, menjünk ide, az nem ugyanaz, hogy azt mondom, hogy már pedig most itt ülsz, és addig nem állsz fel, még nem megy bele a pisi, tehát, hogy ez a két
nem elhatsz fel, mert máskülönben, és akkor igen, egy fenyegetés következik utána.
Ez a kettő, ez ég és föld. Illetve, hogyha nagyon-nagyon éreztetjük a gyerekhez, tehát már mesekönyv, meg zenélőbili, meg minden történik, és nagy csinadrottát csapunk egy ennyire természetes jelenség körül, akkor ő magát is összezavarjuk azzal, hogyha most ez ennyire normális, meg ennyire hétköznapi dolog, akkor miért kell itt állva tapsolni egy, nem tudom, egy pislésnél, meg miért kell ennyit könyörögni nekem, hogy én pisiljek, tehát hogy meg miért áll itt az egész család a körmét rágva az ajtóba, hogy vajon potyan-e valami a bilibe, tehát hogy nyilván így ez megint nagyon kontraproduktív, tehát hogy a gyerekben, tehát hogyha a anyukám izgul, akkor vesz valami borzasztató,
utána nekem is izgulni fogok. Kell.
Persze, úgyhogy ezzel azért...
Igen, tehát lehet, hogy pont érdemes egy kicsit még arról beszélni, hogy, és szerintem ez érdekli a hallgatóságot, azokat, akik még nem indultak ennek az útnak neki, hogy hogyan is kezdjenek hozzá, és ez szerintem nagyon kardinális, hogy mondtad a mesét, a szerepjátékokat, de hogy úgy, hogy épül ez föl? Nyilván nem egyenes az út, hanem kanyargós, de hogy...
Nem, és viszont ebben tényleg a gyermekre kell koncentrálni, hogy amikor ő rajta látjuk azt, hogy ő már jelez, vagy legalábbis valamilyen úton, módon érzi előre, hogy neki most pisilni, kakilni kell, akkor érdemes elkezdeni, azelőtt nem. Azelőtt esetleg csak bevezetni lehet, például a mesekönyvekkel, és akkor most mondtam is, hogy mondok egy párat, úgyhogy ugye a nagy klasszikus a Billy könyv, ami már van fiús-lányos verzióban, ami egy picit másrészt is edukatív, hiszen ugye beszél arról is, hogy a nemi szervekről és egyéb dolgokról, meg hogy ugye ez mennyire természetes. Vannak ilyen nagyon mókás címűek, hogy a kis klotyó király, vagy a kakigyár vidám park, amik ugyan tényleg mókásak, de szerintem nagyon jók, illetve a mesealvakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére, és akkor is egy, tehát az például abban segítenek ezek a mesék, akármennyire is kicsit így kényelmetlen vagy mókás, hogy közelebb hozzanak akár a felnőtthöz is egy olyan témát, amire nem biztos, hogy szívesen beszélünk, hiszen azért a belgondolunk, mi a barátaink, vagy a kollégáinkkal nem szoktuk egy kávé mellett megbeszélni ezeket a dolgainkat. Ám bátor, ha valakinek problémás, mégis jó, ha tud róla beszélni. Tehát, hogy nem mondom, hogy tabusítva van, de azért kényelmetlen téma. Igen, és hogy mégis fesztelen, illetve hogyha például a vakondos történetben, ami szerintem már azért sok családban elhangzott, legalább a címe, hiszen nagyon mókás, ott az a jó, hogy például megmutatja, hogy milyen állatnak milyen széklete van. És egyébként az egy erdei túra során is jól jön, hiszen hogyha széklet alapján fel tudja ismerni, hogy milyen állat járta arra, és azért nem mindegy, hogy vadészna van arra felé, vagy mókus. Másrészt meg, hogy azzal találkozni az a jelenség, hogy hát az állatok is csinálják, meg az emberek is csinálják, meg a királynők is, meg a nem. Tehát, hogy ez szerintem mindenkinek azért könnyít egy kicsit az érzésen. Úgyhogy mindenképpen ilyen meséket már előre lehet mesélni, hiszen ezzel az érdeklődését felkelthetjük a gyermeknek arra, illetve a vágyát is arra, hogy esetleg mikor már ő is érzi, akkor szóljon. Illetve ez nem kifejezetten pszichológiai tanács, de a mostani pelánkák ugye nagyon kényelmesek. Lehet, hogy ha már amikor úgy érezzük, hogy így közeledne a gyermek a szobatisztaság felé, vagy úgy mondogatja már, akkor textil pelenkára is lehet éppen váltani, hiszen abban hamarabb érzi. ezeket, illetve vannak ezek a leszoktatós bugyik, hát már annyi minden van tényleg, amik egy kicsit olyan párnázottabbak, vastagabbak, de már mégsem párnázott, tehát kényelmetlen a gyermek számára, és az is segít neki, hogy, hogy van egy jelzés, hogy hoppá, hát akkor én most nedves vagyok, meg koszos vagyok, úgymond, és akkor tényleg én ezt szeretném rendezni. A másik meg, ami átvitt értelemben nagy segítség, de nem is átvitt értelemben, de hogy nem közvetlenül nagy segítség, az az, hogyha az önálló törekvéseit támogatjuk a gyermeknek. Tehát egy túlféltő szülő, aki nem szeretné, hogy ide mászon, oda mászon a gyerek, lenepottja anyjon, ott azért gyakorlabban előfordul az, hogy mivel az önállóságában a gyermek korlátozva van ezzel a félelemmel, ezért ugye ez is az önállósodás része, ebben is úgymond kvázi nem meri úgy kiteljesíteni magát. Tehát, hogyha ha már hagyjuk neki még a dac korszakban, amikor elkezdődik az, hogy mindent ő akar csinálni, és azért nem mindent csinálhat ő, de hagyjuk úgy az észszerű kereteken belül kiteljesedni őt, és próbálgatni a szárnyait, az közvetetten rengeteget tud segíteni abban, hogy, a, hogy ugye a WC-t, bilit használja majd. Hiszen bízni fog saját magában, tehát az alapja.
Figyeljünk tehát a gyerekre, a gyerek jelzéseire, és próbáljunk megnyugodni ebben a témában is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Elhangzott műsorunkban a szobatisztaság témakörében beszélgetett Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal Berec Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai műsorunkban összeállítást hallanak Novák Blanka, Eszter Nők a Bibliában című írásának könyvbemutatójáról.
A Teremtés könyve első fejezet 27. verse azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Mi nők sokszor elgondolkodunk azon, hogy hogyan éljük meg a női mi voltunkat. Jó feleségek szeretnénk lenni, jó anyák szeretnénk lenni a gyerekeinknek, jó gyerekeik szeretnénk lenni a szüleinknek, és helyt szeretnénk állni a munkánkban. Biztos minden nőnek van valami vágya, hogy valamilyen karriert építsen, vagy csak a gondviselő terelgeti őt, és épít anélkül, hogy ő nagyon tervezné. Tehát a gondviselőnek valami szándéka van velünk. Jó magam, amikor elgondolkodtam azon, hogy minden helyzetben szeretnék jól helytállni, akkor megvettem egy csomó könyvet, amelyeket segítségül hívtam. Például a gyereknevelésbe segítségül hívtam azokat a könyveket, Ross Campbellnek a könyveit, hogy életre szóló ajándék, vagy gyermekekre hangolva, vagy olvastam a Hitvalló Szent Maximus sorait a szeretetről, vagy olvastam könyveket arról, hogy felesége kézikönyve, És még mondhatnák többet is, biztos a jelenlévők is hasonló helyzetben voltak, és aztán egyszer csak elkezdtem forgatni a Bibliát, és rájöttem, hogy számtalan üzenet van nekünk nőknek a Bibliában. Azért egyet hagy emeljek ki, ami azóta a kedvenc idézetemmé vált. Ez Péter első levelének 3. fejezete, ami így szól: asszonyok, ti fogadjátok el férjetek fennhatóságát, és engedelmeskedjetek nekik. Így még azokat a férjeket is megnyerhetitek Isten számára, akik Isten beszédének nem akarnak engedelmeskedni. Nem kell semmit sem mondanatok, az fogja őt meggyőzni. A férjeteket, ha látják, milyen tiszta és istenfélő életet éltek. Ne a frizurátokkal, aranyékszerekkel vagy drága ruhákkal akarjatok külsőleg tetszeni, szépnek látszani. A szépségetek belülről, a szívetekből sugározzon, kedves és nyugodt szellemetekből. Mert ez a szépség örökké való, és ez az, amit Isten igazán értékel. Ezt tette szépé a régi idők szent asszonyait. Azt tanultam tehát meg a Biblia forgatása közben, hogy figyeljünk a Teremtőre. Az ő szándéka szerint cselekedjünk minden élethelyzetben. Legyünk akár egy családban élő feleség, vagy egyedül álló nő, mindegy, hogy hol vagyunk, otthon vagy a munkában. És Novák Blanka könyve, és azért jöttünk most össze, hogy ő bemutassa nekünk azt a csodálatos könyvet, amit fiatal hölgyként, 22 éves hölgyként nagy bölcsességgel megírt. Ez a könyv útmutatást ad minden hölgynek. Sokunknak meg kellett élni évtizedeket ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy a legfőbb útmutató számunkra a Biblia. Novák Blanka 22 évesen már rájött erre, de nem csak, hogy rájött erre, hanem értőn és nagy bölcsességgel forgatja, használja, és mi több üzenetet is közvetít számunkra. De nem is akármilyen üzenetet, hanem azon túlmenően, hogy bibliai idézetekkel elmélyülést segít nekünk megvalósítani, még inspirál is bennünket arra, hogy figyeljünk magunkra, inspirál arra, hogy figyeljünk másokra, inspirál arra, hogy beteljesítsük a sorsunkat nőként, legyünk a munkában vagy otthon, feleségként vagy anyaként, de álljunk helyt. Kedves Blanka, szívből gratulálok neked ehhez a csodálatos könyvhöz, és nagyon örülök, hogy ebben a pillanatban itt lehetünk, és te magad mutatod ezt be, igazgatóasszonynak a segítségével. Nagyon kíváncsiak vagyunk minden részletre, minden gondolatra, arra, amiből most feltár számunkra a könyvön túl. Szívből gratulálok neked.
Köszönjük szépen rektorasszonynak a gondolatait, és mielőtt elkezdődne a könyv bemutatása és a beszélgetés, mindenki engedjen meg egyetlen egy gondolatot, amikor én is megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és Blanka könyv bemutatójához hát valamilyen formában hozzájáruljak, akkor eszembe jutott, hogy egy ilyen fiatal ifjú hölgy, aki mennyire sikeres egyébként a tudományok terén, a biológiában, hozzányúl egy olyan témához, egy olyan szentíráshoz, ami egyáltalán nem divatos ma a fiatalok körében, sajnos. És ő vállalta azt, hogy mindenfajta trenddel, divattal szembe megy, és hűen fog egy olyan könyvet írni, egy olyan könyvről, ami azt gondolom, hogy mindenkinek a legjobb útmutató az életben, úgyhogy köszönjük szépen a te korosztályod nevében is, az én korosztályom nevében is, és ahogyan mondtam neki, kicsit átformálva a régi magyar közmondást, egy fecske is csinál nyarat. Most pedig következik a könyv bemutatóra Novák Blanka íróként, illetve Légrádi nélkülözi Tímea, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának igazgatóasszonya.
Ez nagyon kitüntető szerep, mert én kicsi kora óta ismerem Blankát, Blanka gyakorló iskolás volt, és ráadásul édesanyját, édesapját szintén gyerekkorom óta ismerem, úgyhogy nagyon közel áll hozzám Blanka. Én nagyon jól tudom azt, hogy ez egy igazán rendkívüli alkalom. Blanka gyakorló iskolásként is már kiváló diák volt. Miután nyomon követtem a pályafutását, ugye azt megtudtam, hogy 7 éve végzel már kutatási tevékenységet a mikrobiológia és növényi kémia területén. Ugyanakkor munkásságát Blankának már díjazták a hazai ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, illetve több nemzetközi megmérettetésen. Majd Magyarországot képviselted a Nobel-díjátadón a világ 25 fiatal kutatójának egyikeként. A Magyar Innovációs Szövetség kommunikációs felelőse vagy, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának kommunikációs vezetője, és még sorolhatnám azt a rengeteg tevékenységet, amit Blanka a mindennapjaiban végez. fiatal kutatóként már ismerünk téged, és ahogy ugye rektorasszony is mondta, most írónőként köszöntünk itt. Számomra ez nagyon nagy öröm, és nagyon kíváncsi vagyok, hiszen megkaptam tőled már korábban ezt a könyvet, és miután elolvastam, bennem is nagyon sok mindent elindított, és nagyon sok minden elgondolkodtatásra késztetett. Mi motivált akkor, amikor megírtad ezt a könyvet? Mi volt a kiváltó gondolat, hogy bibliai témával foglalkozz fiatal kutató létedre?
Először is szeretettel üdvözlök mindenkit, és hálás vagyok rektorasszony bölcs, alázatra intő és inspiráló szavainak, illetve azért is hálás vagyok, hogy ilyen tematikához illő, gyönyörű mesteri helyszínen lehetünk. Köszönöm szépen igazgató asszonynak a köszöntő beszédét, nagyon megérint a támogatása, és hogy a kérdésre válaszoljak, a hit és a tudomány tulajdonképpen nem egymást kizáró, hanem inkább kiegészítő fogalmak. Eszter könyve azért is különleges a Bibliában, mert képzeljék el, hogy nem hangzik el a szövegben Istennek, Jakvének a neve, hanem inkább a történet alakulásában Isten, mint egy nagy rendező, a színfalak mögött tevékenykedik. És én is, hogyha a mikroszkópommal vizsgálok egy növényi metszetet, vagy például gondolunk a hópelyheknek a geometriai szerkezetére, amire van egy külön osztályozás, azokban a matematikai pontossággal intelligensen megtervezett rendszerekben is kiábrázolódik Isten új lenyomata. És engem is, mint sok más kutatót a történelem során, a természetnek a vizsgálata közelebb visz Istenhez. De minden könyvnek van egy genezis története, és ennél a könyvnél is azonosítani lehet kritikus pontokat, amelyek meghatározóak voltak a kibontásában. Az egyik ilyen mérföldkő, hogy 9 éves voltam, amikor személyes döntés alapján úgy gondoltam, hogy Jézus Krisztus megváltómnak fogadom. Ugyanakkor még gyermeki hittel, de ráeszméltem arra, hogy a bűn, amit sokszor asszociálunk, ugye lopással, házasságtöréssel, az nem egy távoli fogalom, hanem a paradicsomban bekövetkezett történetnek a keserű hozománya, és engedjék meg, hogy megint egy kis tudományos hasonlattal éljek, minden ember szívében kódolva van. Azonban ennek a kódnak az átírására egyedül Krisztus kegyelme képes. Aztán a felvilágosodásomhoz hozzátett a meleg családi otthon és a szeretteim által képviselt értékek is, amik szinte iránytőként szolgáltak a viharos időszakokban is. És azt is mondhatom, hogy az evangélium megélése és a mindennapokban történő bemutatása női hozomány is a családban, és így illeszkedik a Nők a Bibliában című témához is, hiszen először keresztmamám, majd nagymamám, aztán pedig édesanyám vált hívővé. És utána következett a tinédzserkor, ami tudjuk, hogy mindenki számára egy turbulens időszakot képvisel, és a mai modern időkben könnyen letérülhet a keskeny útról a még szilárdabb morális alapokkal rendelkező egyén is. Csak meg kell nézni néhány reklámfilmet, manipulatív gyermekmeséket, és az én meglepetésemre akár még a Disney filmekben is felfedezhetünk kétértelműséget és szexuális indítatású motivációkat. De mégis megfogalmazódott a szívemben az, hogy szeretnék a nőknek bátorítást adni. És a könyv ikletését, vagy a könyv megírását a 2017 és 18 között működő Abigail, a Nő igazi értéke című blogon tapasztalt áldás iklete, amit édesanyámmal ketten írtunk. Abigail azért volt a névadó, mert ő volt a Bibliában az a női alak, aki Dávid királyt, a híres izraelita királyt megakadályozta a vérontásban. És az ő példája ma is inspirálhat minket, hogy mi is nőként a békesség nagykövetei lehetünk. A blogon széles tematikájú spektrumú posztokat olvashattak a nők, feliratkozásra kiküldött igetanulmányokból inspirálódhattak, több tematikában legyen a szingliség, identitás, keresés, testképzavar, irítség, ami éppen érintette őket, és számomra ez az időszak egy felkészítő periódust jelentett, hiszen nem csak az írásom javulhatott, hanem megismerkedtem jobban azokkal a kérdésekkel, amik a nőket, a női lelket foglalkoztatják.
Welcome me. what he brought me, oh his love for me, oh his love.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Novák Blankát hallják, aki bemutatja Eszter, Nők a Bibliában című könyvét.
Miért éppen Esztert választottad a biblikus női alakok közül? Miért különleges az ő személye számodra?
Ezt egy fogalomcsokorral tudnám leírni, mégpedig a következőkkel. Morális állóképesség, alázatos bátorság és kiteljesedett szépség. De hát mit is értek ezen kulcsfogalmak alatt? Az első a morális állóképesség. Azt tudni kell, hogy Eszter árvalányból vált Perzsia uralkodó nőjévé, hiszen Ahasvéros király, vagy közismertebb nevén Szerxész, uralkodó női rangot adományozott a számára. A történet középpontja pedig Szúsza, a perzsa központ, ami híres volt pompájáról, gazdagságáról, de valljuk be, elferdült értékeiről is. Felfedezhető volt túlzott egoizmus, paráznaság, alkoholizmus, sőt, azt meg kell említeni, hogy az uralkodó nem épp bölcs módon, sokszor illuminált állapotban hozta meg a döntéseit, amelyek visszavonhatatlanak voltak, hogyha a perzsamét törvényekre gondolunk. És egy ilyen világban Eszter nem igazította az értékeit ehhez a környezethez. Ő nem kalibrálta újra a meggyőződéseit, hogy másokat megnyerjem. És egy gyakorlati példát hozva, én is nagyon sokszor látom barátnőknél, vagy hogyha párkapcsolatokra gondolunk, hogy úgy mennek bele, hogy ők meg fogják változtatni a férfit, és majd arra az ideálra formálják, amik számukra kedves. Csak ezzel az a probléma, hogy továbbá nem partnerként funkcionálnak abban a kapcsolatban, hanem inkább lelki segélyszolgálat, terapeuta, vagy éppen pótanya. És ezzel ugye elvesztődik az igazi eszenciája. De Eszter lámpásként világított abban a perzsa világban, és ezáltal vált ő megnyerővé és vonzóvá a környezete számára. A második pedig az alázatos bátorság. Itt meg is lepődhetnénk, hiszen ez egy elsőre paradox fogalomként hathat. Hogyan lehet valaki alázatosan bátor? Nos, a történetnek a kulminációja, a tetőpontja az, hogy Eszter sokáig titkolta a származását az uralkodó előtt. Azikor a népe veszedelembe került, nagybátyjának a tanácsára hallgatva, ő vállalta azt a küldetést, hogy az uralkodó előtt az életét kockáztatja a népe megmentéséért. Így vált ő a bátorság példaképévé, de azért volt alázatos, mert imádságban készült föl, mi is sokszor alábecsüljük az ima erejét, hallgatott a jó tanácsra, illetve ügyelt a megfelelő időzítésre, amikor mi már ledöngettük volna a kapukat, és minden követ megmozgattunk volna. De bátorság viszont azért kellett hozzá, mert Szerxészről ismert volt Hérodotosz írása alapján, hogy amikor például egy gazdag kereskedő nagy anyagi összeggel támogatta a hadjárat, azt kérte tőle, hogy 5 fia közül egy ne vonuljon háborúba. Szerxész erre mit csinált? Ő ketté vágta a fiú testét, visszaküldte az édesapjához, és azt mondta, tessék, most már a tiéd. Tehát egy ilyen uralkodóról van szó. És Eszter ebben a világban vált ugye alázatosan bátorrá, és érdekes volt, hogy ő, ugye, hogyha a mai modern időkre gondolunk, nem vetem el a pszichológiának az újdonságait, de a túlzott individualizmus korszakában élünk. Csak akkor kezdődik el az a nagybetűs élet, amikor az én zónánkon kívülre is lépünk, és elkezdünk egy nagyobb célért, egy magasabb, nemesebb tevékenységért munkálkodni. Érdekes, hogy még a Stockholmi Egyetemen is van egy tanulmány, aminek a neve, hogy kifizetődő önzetlenség, mert azt fedezték föl, hogy az altruizmust mutató embereknél jóval magasabb a jövedelem, és több gyermekük is van. Ez úgymond biznisz 1.0 új köntösben. És a harmadik pedig a kiteljesedett szépség, amivel zárnám. Eszterről tudjuk, hogy mindenkinek tetszett, aki csak látta őt. Hogyha mi a reggeli szépségápolási rutinunkra gondolunk, akkor hát használunk 4-5 terméket, és jó esetben elkészülünk 15 perc alatt. Ezzel ellentétben Eszter rutinja 6 hónapig tartott, különböző egzotikus olajok tengerében, valószínűleg a mai férfiak többsége ezt már nem várnák ki. És érdekes azt meglátni, hogy ő nem csak a sugárzó bőre, a fényes hajkoronája miatt volt megnyerő, hanem az elrejtett ember, a belső lélek szépsége miatt. A gyakorlóban jelenleg mentorálást végzek a Nemzeti Tehetségközpont keretein belül, és beszélgetek fiatalokkal, segítek a szakmai útra való felkészülésben, de csupán az élet kérdéseiről, és hát ami érdekli a tehetséges fiatalokat. És amikor vonulok a folyosón, vagy sétálok, látom azt, hogy a diákok, a fiúk is, de hát főleg a lányok nagyon ügyelnek, rászánják az időt arra, hogy megmutassák a szépségüket, az egyéniségüket, azonban a lélek ápolására vonatkozó tanácsok nem olyan divatosak, és sokszor ugye a csábításnál, vagy a vonzerőnél is elfelejtjük azt, hogy nem az az alapja, hogy éppen mennyit mutatunk meg magunkból, hanem mennyit hagyunk sejtetni. De ezt éppen a télvíz idején hordott haspóló nem igazolja. És ezeket a szavakat pedig Shakespeare-nek a gondolataival zárnám, aki azt írta, hogy a természetben nincs rút, csak a jellem, de bármilyen szép rút, aki galád. Az erény szép, még a szépség, ha olcsó, jellem köntöse, csak festett koporsó.
Melyek azok a fontos motívumok, amik végigvonulnak a történeten?
Több egyetemes motívum felfedezhető Eszter könyvében, amik kontrasztosan épülnek föl, és szinte ellentét párokként is fel tudnám ezeket sorolni. Az egyik, amiről már beszéltünk, az Eszter morális állóképessége, amely ellentétben áll Perzsia paráznaságával. Ezt egyébként felfedezhetjük mondjuk a Kuvadiszban is, hogyha valaki olvasta Herik Sienkiewicz regényét, ahol a katakombákban élő keresztényeknek a hite szemben állt Néró tivornyáival. A második pedig Mordokáj és Hámán között alakul ki. Hámán a rossz fiunk, aki ki akarta ediktumával írtani a zsidó népet a föld színéről, egy nagyon hataloméhes és gyilkossági szándékkal teli ember volt, akit Isten végül letaszított, míg Mordokáj bölcs, szelíd életével megnyerte az uralkodót is, és Isten végül felemelte. Említésre került a Nobel-díját adó a köszöntő beszédben, és a fantasztikus élmény során én is megtapasztaltam azt, hogy a Nobel-díjas tudósoknál van egy közös tulajdonság, mégpedig a szelídség. Hiszen ismerik a saját határaikat és a kozmosz végtelenségét. Széchenyi is azt mondta, hogy még sokat kell tanulnom ahhoz, hogy felismerhessem, milyen keveset is tudok. És több példát említhetnék itt, még az első és a második törvényt, amit kiemelnék, hiszen az első törvény a zsidó kiirtására adatott, a második viszont a felszabadításukra. És így az első törvény, ugye a bűn, annak a zsoldja a halál, és ez nem csak ugye a fizikait jelenti, hanem a lelkit, amely a teljes szeparáltság Istentől, de a második pedig kegyelem Krisztusban, ami hasonlóképp nullifikálhatja az elsőt és felszabadíthatja az embereket.
A jelen modern időkben nagyon sok ellenséges üzenet ér minket a nőiességünkkel kapcsolatban. Hogyan lehetünk szerinted az ige tükrében autentikusan nők?
Valóban rengeteg polarizáló üzenet ér minket a nőiségünkkel kapcsolatban, és hát olyan időket élünk meg, amikor csupán a nő fogalmának definiálása rengeteg viszályt szít. A szociális média abban különleges, hogy mindig kész megoldásokat kínál. Kész ételeket, kész retusált fotókat, és úgy is mondhatnám, hogy ezek mély fogyasztott megoldások. Mert úgy gondoljuk, hogy elolvasunk egy olyan cikket, hogy 5 tipp, hogy jó nő legyél, akkor már rögtön azokká is válunk, azonban kevesen vállalják azt az utat, ahogy megjárják, míg autentikusan nőké válhatnak. A nő és a férfi közti különbség az anatómiai különbségeken túlmutat, hiszen nem egymás ellenfelei, ellenségei, ellentétei vagyunk, hanem komplementerei. Ezt megtapasztalhattam akkor, amikor több éven át társas táncoltam, és rájöttem arra, hogy akkor alakul ki igazán harmónia, egység a két partner között, amikor nem vetélkednek egymással, hanem összhangot alkotnak, és mi is így alkothatunk egy gyönyörű táncot az életben. És még az elején frusztrált is voltam, hogy hát mondom, milyen gyenge ez a partnerem 11 évesen, aztán rájöttem, hogy nekem kellett először változni és picit megerősödni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Hát visszatérve, ugye minden kislány szívében, vagy nagyon sokaknál megfogalmazódik az a gondolat, hogy várják, hogy eljöjjön érte a daliás herceg, aki kiszabadítja őket a fogságból, és egy új kalandra invitálja őket. És ez nem csak filmekben jelenik meg, hanem ezek a toposzok picit más formában, de a Bibliában is fellelhetőek. Hiszen az egész megtáltás történet Isten küzdelme az ember lelkéért, aki kiszabadít a bűn fogságából, érdemesnek tart minket, a lelkünket fel akarja szabadítani, és egy minőségileg más életre invitál. Az Ézsaiásban is azt olvassuk, hogy drága vagy a szememben, becses vagy, és szeretlek. És ez a nagy szeretet pedig Krisztus megváltásában mutatkozik meg leghűbben. És érdekes még azt kiemelni, hogyha nézzük a művészeti alkotásokat, és látjuk a különböző férfi ábrázolásokat, azokat mindig valami mozgás, dinamizmus, akcióorientáltság jellemzi, de még mondjuk gondolunk a Willendorfi Vénuszra, Tiziano vagy a Klein modernkori Vénuszára, akkor az mindig valami nyugalmat áraszt magából. És sokszor megfogalmazódik az a gondolat is, hogy a nő akkor a legszebb, amikor megpihen. Most ez nem lustaság vagy tétlenség, hanem a nagybetűs nő a belső központjával összhangban van. Amikor már nem csak a saját erőforrásaiban bízik, hogy másokat vagy Istent megnyerjen, hanem elfogadja Isten radikális szeretetét, és ezt tudja tükrözni mások iránt is, és akkor ez nem küszködés, hanem már kegyelem.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak a Biblia női alakjairól és Novák Blanka könyvbemutatójáról. A műsor szerkesztője Domán Vivien nevében is búcsúzik a bemondó, Harcos Krisztina. Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rá!